Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Könyvben utazom ma is, mégpedig olyanban, aminek igen nagy hasznát vehetjük. Mindannyian kényelmetlen csónakokban hánykolódunk, és senkitől sincs eltakarva a napkelte. Vagy nincs olyan, hogy rossz vagy jó, csak olyan van, hogy nekem rossz vagy jó, és másnak rossz vagy jó, csak a megélés van. Ilyen klassz mondatokkal kezdődnek a fejezetek Herner Dorka pszichológus kócs, ötgyermekes anyuka új könyvében. A Lélekmódváltás című kötet rendkívül személyes és nagyon eredeti, és abban segít az olvasónak, hogy felszabadultabb életet élhessen, problémái alábecsülése vagy elfojtása helyett inkább használjon eszközöket, például olyan inspirálóakat, amelyekről ebben a könyvben ír Dorka. A lélekmódváltásban van egy rendkívül izgalmas szókapcsolat, egy olyan téma, amiről egészen biztosan nem beszéltünk eleget. A kiváltságosok bűntudatáról van szó, muszáj ezzel indulnunk ebben az interjúban.
Bő 2 évvel ezelőtt egy meditációban, nem emlékszem pontosan, hogy milyen képek, milyen érzések voltak, viszont ez a szó kapcsolat kipattant. És ahogy kijöttem a meditációból, ilyen aha élmény volt. Tehát az, amikor így a bőröm alatt érzem, hogy ez valami. Tehát, hogy nekem, amit én nagyon sokat kutatok magamban is, meg hát a klienseimmel is, hogy lehetne az élet hullámait könnyedebben venni, hogy mi a bajom lényegében. Tehát, hogy teljesen minden rendben van látszólag. Van 5 egészséges gyerekem, van egy jól menő praxisom, boldog párkapcsolatom, igaz van egy válásom is, de most jól vagyok, de hogy reggelente is, meg a napközben is egy csomószor érzem azt, hogy hát valami nem stimmel. És akkor ezeket szoktam, úgy mondom én, hogy úgy kezdem a napot, hogy befele megyek, hogy kifele tudjak jönni. Tehát, hogy rendbe rakjam, harmonizáljam magam, és akkor egy ilyen meditációval kipattant ez a szókapcsolat, hogy ez. Tehát valami dolgom van ezzel. Én azt hittem, hogy ez a szókapcsolat, ez egy ilyen általános dolog. Én biztos olvastam valahol, mert nagyon sok külföldi szakirodalmat olvasok, és hogy hát biztos olvastam erről egy cikket, vagy valami, de hogy szerettem volna akkor többet tudni erről. Mert éreztem, hogy ez nekem nagyon fontos, ez a szókapcsolat. És elkezdtem kutatni. Minimálisat találtam róla, lényegében nem találtam semmit, olyan igazán kutatást nem találtam erről. Nagyon picit egy-egy helyen így összerakták ezt a két szót, de igazából ez egy nem létező szókapcsolat volt, amikor én ezt így meditációban megtaláltam. És onnantól kezdve az volt a nagyon izgalmas, hogy én le se ültem írni ezt a könyvet, és 70 oldal úgy kiömlött, mint egy matematikai sejtés, amikor így összeáll, hogy én ez én vagyok, ezt kerestem, ez az én témám. És tényleg azt gondolom, hogy ez az én témám, mert egyrészt vagyok egy kiváltságos valaki, mert ahogy elmondtam, egy csomó minden bőségem van, azon kívül vagyok egy középosztálybeli fővárosban élő fehér bőrű nő, és másrészt pedig vagyok kisebbség, mert zsidó vagyok, tehát mind a kettőt érzem. És dolgozom a klienseimmel, akik általában nem a mély szegénységből jönnek, mert egyéni praxisom van, tehát nem is tudnak kifizetni, és egyfolytában azt hallom, ami bennem is visszhangzott, hogy hát kicsit bűntudatom van, mert hát itt a háború, de nekem mégis van problémám, kicsit jobban bűntudatom van, mert itt a COVID, de egyébként elvileg mindenem megvan, ott a tető a fejem fölött van munkám, mi a túró bajom van, és hogy bűntudatunk van, mert valamiért nem tudjuk jól menedzselni az életünket, vagy a lelki életünket inkább, nem vagyunk jól, de ehhez jár egy bűntudat. És közben ami engem vezérelt, az, hogy nem lehet a traumákat mázsálni. Nem lehet rárakni egy mérlegre, hogy az enyém kisebb, a tiéd nagyobb, tehát, hogy hát mások menekülnek, vagy a háborúban éppen éheznek, akkor nekem most éppen tényleg az a problémám, hogy nem szeretem a főnökömet. És hogy igen, az a problémám, mert a problémáknak, a nehézségnek a megélése az, ami igazából számít, és nagyon érdekes módon sokszor, mint kívülről azt látjuk, hogy ez óriási nagy probléma lehet, aki benne van, nem föltétlen éli meg annak.
3 olyan pont van, amit szerintem bontsunk ki jobban. Egyrészt írsz arról, hogy azért a bűntudatra alapvetően szükség van. Szóval ez nem valami olyan, amit nem kéne éreznünk most bármilyen okból.
Én abban hiszek, hogy mindennek oka van. Tehát, hogy valami evolúciós oka van annak is, ami látszólag teljesen fölösleges. Tehát minek nekünk a bűntudat? Én úgy szoktam megfogalmazni magamnak, meg másoknak is, hogy a bűntudat olyan, mint egy behajtani tilos tábla, ami rákerül egy utcára, ahonnan rossz volt kijönni. Tehát, hogyha én mondjuk kiabálok a gyerekemmel, és utána van ez a megsemmisítő érzés, akkor ez azt jelenti, hogy ne menjek oda be újra. Próbál oda rakni nekem egy jelzést, hogy ott nem jó. Tehát az a célja, hogy eltereljen. Na most, hogyha nem tud elterelni, hanem én újra és újra bemegyek oda abba az utcába, akkor mardosom magam ezzel a bűntudattal rendszeresen. Viszont, hogyha észreveszem, hogy aha, szóval akkor itt kell változtatnom, és menjek más irányba, akkor megtette a célját a bűntudat. A kiváltságosok bűntudata azért egy nehezebb téma, mert ott nem tettünk semmi rosszat. Elvileg. Tehát az van, hogy én nem tudom azt mondani, hogy hát jó helyre születtem, vagy legközelebb életemben, majd nem születek ilyen jó helyre, vagy szeretett a, nem tudom, fizika tanárom, és ezért jó jegyeket kaptam, és fizikus lettem, vagy az, hogy a nagymamám jobban szeretett, mint a testvéremet, és ezért több sütit kaptam. Tehát, hogy nem élek azokkal a dolgokkal, amit az élet odarakott nekem. És ezért egy sokkal nehezebb bűntudatról van szó, mert mélyen munkál bennünk, olyasmi, mint a túlélők bűntudata, amiről lehet, hogy már hallottak a hallgatók közül többen, amikor valami, lehet ez egy háború, lehet ez egy földrengés, valami olyasmit túlélek, amit sokan nem éltek túl, a Covid-nál is megfigyelték ezt, vagy mérték ezt a túlélők bűntudatát, és hogy miért én éltem túl, miért nem a például egy gyerek, tehát nincs magyarázat a miértekre, mivel vagyok én több, mivel csináltam többet, és elkezdjük magunkat mardosni azzal, hogy én éltem túl, nem pedig a másik. És a kiváltságosok bűntudata ugyanígy szétmarjuk magunkat ezzel, de nem tudjuk, hogy szétmarjuk magunkat ezzel, hanem például nem jutunk föl egy bizonyos boldogság szint fölé, tehát olyan, mint egy üvegplafon, hogy nekem igazából belül nincs engedélyem boldognak lenni.
Hát vagy megpróbálják, akik ezt érzik, valamilyen módon kompenzálni ezt a bűntudatot, és az lehet pótcselekvés is, meg lehet reális cselekvés is, nem?
Így van, tehát amire én kifutottam, vagy ahol az én kutatásaim kifutottak, és amiről ez a könyv is szól, hogy ez egy nagyon jó dolog, ha jól használjuk, vagy hogyha észrevesszük magunkon is, és elkezdjük használni. Mégpedig pont úgy, mint amit az előbb mondtam, hogy ne menjünk be abba az utcába, mondjuk ne menjünk be abba az utcába, hogy nem beszélünk a problémáinkról, mert másnak mi ennyivel nehezebb, hanem adjunk, segítsünk abból a sokból, abból a bőségből, ami van nekünk. Ez lehet idő, lehet pénz, lehet energia, lehet mosoly, bármi lehet, tehát nem csak pénzzel lehet segíteni. És hogyha adok, akkor megtette az evolúciós célját a kiváltságosok bűntudata, mert törlesztem valahol azt a sok jót, amit kaptam, és más is jól jár vele, de nem kell magamat szétszedni, vagy magamat miszlikre aprítani azért lelkileg, hogy nekem valami bőségem van.
A másik meglepetés számomra, hogy szabad elmesélni, elmondani másoknak. Ugye sokan gondolják azt, én magam is azt gondoltam, hogy nem terhelek az én dolgaimmal másokat, és te azt mondod, hogy lehet, hogy az neki jó, hogyha úgy érezheti, hogy segít.
Igen, igen, én azt mondom, és azt is tapasztalom, tehát, hogy ebben a könyvben nagyon sok személyes példát írok le, úgyhogy itt is hadd legyek egy kicsit személyesebb, mert hogy azt, én is azt szeretem, hogyha valaki így nem csak általánosságban beszél. Tehát van például egy barátnőm, akinek meghalt az anyukája, nagyon közel vagyunk nagyon régóta, és észrevettem magamon többször a kapcsolatunk több pontján, hogy nagyon nehezen kesergek a saját anyukámról neki, pedig hát ismerjük egymást, én nem tudom, már 20-25 éve, úgyhogy az alatt bőven volt lehetőségem. De mivel neki nem ér az anyukája, ezért így elkezdek így feszengeni, hogy hát nem mondom, hát milyen dolog az, hát neki nem is él, akkor most jön, ahelyett, hogy örülnék, és ez egy kicsit olyan, mint egy libatömés, tehát, hogy mint a magamat próbálnám így letömni a torkomon, hogy hát egyébként minden rendben, nyugodtan nyeljem le ezt a problémát. Ami történik, hogy nem jön létre a kapcsolat, ami neki is fontos. Olyan, mintha nem bíznék meg benne, mintha megpróbálnám kikönnyíteni, és ő nem tud nekem segíteni. Na most ez egy picit olyan, mint hogy háttal állunk egymásnak, és mondjuk ő nekem dől, mert azt érzi, hogy megtartom, de én meg nem adok bele súlyt. Tehát én nem rakom oda magamat, de akkor mi történik? Eldőlünk. Tehát nem jön létre egy kiegyensúlyozott kapcsolat. Neki nem az a problémája, ami nekem. De ha mind a ketten meghallgatjuk egymás problémáját, akkor olyan, mintha a problémák meg a nehézségek karon fognák egymást, és létrejön egy kapcsolat. Tehát igazából merek kitárulkozni, merem elmondani gondomat, és persze elmondhatom, hogy fú, ez itt egyébként elég béna, mert hogy neked nem is ér az anyukád, és akkor valószínűleg azt fogja mondani, hogy nekem meg más gondom van, vagy esetleg akár ott történhet valami valódi kapcsolódás, akár történhet egy sírás, akár az lehet, hogy azt mondja, hogy igen, haragszik rám, mert miért nyavajgok, de valami nem játszok el valamit, hanem egy őszinte kapcsolódás jöhet létre. Tehát ez egy tévhit, hogy nem rakom rád a problémámat. Nem lehet a másikra rárakni a problémámat. Nem lehet. Azt vagy ő fölveszi a nyakába, vagy pedig azt éli meg, hogy mondjuk én megtisztelem annyira, és bízom benne annyira, hogy kitárulkozom, hogy megmutatom, hogy mi van bennem.
A harmadik, ugye, amit érintettél is, ez a trauma mérlegelés. Mert mondtad a Covidot, mondtad a háborút, de azért például az anyagi, nagy anyagi különbség, vagy a nők esetében a kinek van gyereke, kinek nincs. Szóval, hogy annyi olyan dolog van, ami miatt akár a családunkban, akár a közvetlen baráti körben is az ember állandóan nézegeti, hogy hát neki mennyivel nehezebb. És azt mondod, hogy nincs ilyen, hogy jó élet vagy rossz élet, hanem hogy megélés van. Ez mit jelent?
Szerencsére nem én vagyok az első, aki ezt mondom, hanem már Buddha is ezt mondta, úgyhogy nem mondok, hogy szerintem semmi újdonságot, legfeljebb máshogy keverem össze a lapokat, hogy hát, hogy az élet egy szenvedés, és ahogy utána néztem, nem szó szerint ezt mondta ő, hanem hogy kellemes és kellemetlen dolgok változása. Tehát, hogy mindenkinek változik a kellemes és a kellemetlen. És átéltem én is sokszor, azt nekem 5 egészséges gyerekem van, amit legtöbbször átélek az, hogy elkezdenek bűntudatot érezni, vagy összehúzzák magukat, akár klienseim, akár barátok, hogy jaj, neked nem is mondom, mert neked 5 gyereked van, én itt kesergek az 1 gyerekkel, vagy a 2-vel. Na most ez például szerintem ez is egy ugyanolyan tévhit, hogy nekem nehezebb. Nekem másmilyen nehézségeim vannak. Tehát 1 gyerekem sose volt, 2-vel indítottam, tehát azt nem ismerem, vagy 20 percig volt 1 gyerekem, aztán jött a következő. De az egészen biztos, hogy 1 gyerekkel nem könnyebb, mint 5-tel. Ezt például volt egy ilyen videósorozatom, még a régi Origóra csináltam, 56 pizsama volt a címe, pont ez volt a hipotézisem, hogy 1-gel könnyebb, vagy 11-gel, végigkövettem 10 családot, 1-től 11 gyerekig, és megnéztem, hogy milyen náluk az élet. És az 1 gyerekesnek volt az egyik legnehezebb. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy a gyerekek olyanok, mint az amübák, kitöltik a rendelkezésre álló teret, és egyébként a nehézségeink is ilyenek. Tehát az, hogy nekem néha sokkal könnyebb, hogyha 7 gyerek van nálunk, mint ha 5, az annak, akinek már régóta van gyereke, lehet, hogy pontosan érti, mire gondolok, nem ugyanazok a veszekedések vannak, legalább van valami változatosság, lefoglalják egymást a gyerekek, más a kémia, 1 gyereket sokszor a szülőnek kell foglalkoztatnia, tehát nem lehet megítélni, megkérdezni lehet. Nekem se jó ez egyébként, mert olyan, mintha én föl lennék emelve valamilyen magas pozícióba, hogy úristen, nekem van 5 gyerekem, és akkor én biztos jobban tudom, jobban érzem, tapasztalatom van, de a saját gyerekeimmel, tehát az másiknak a problémáját, a másik kapcsolatát, a másik gyerekét, én nem ismerem úgy, kérdezni kérdezhetem róla. Szóval én azt gondolom, hogy mindannyian ugyanabban a csónakban ülünk, és máshol üljük el a fenekünket.
Mit jelent pontosan a lélekmódváltás? Ugye ez a cím is nagyon izgalmas.
Szerintem a lelkünk ápolása nagyon hasonló, mint a testünk ápolása, vagy az egészségünk ápolása. És az életmódváltáshoz hasonló ez a szó, és lényegében azt is tükrözi, hogy 21 nap alatt nem leszek másfajta lélek állapotban, nem fogom máshogy látni a világot, ugyanúgy, ahogy 21 nap alatt nem fogok lefogyni, és nem fogok, vagy lefogyok, de nem maradok úgy. Tehát, hogyha egy 21 napos, nem tudom, meditációs kurzust elvégzek, az nem azt fogja eredményezni, amit olyan sokan várunk, vagy remélünk ettől, ez picit ilyen csodavárás. Nagyon sokan vagyunk ilyen csodaváró állapotban, és voltam én is. És ebben a csodaváró állapotban, ebben általában az van, hogy jaj, hát világod már meg nekem. A másiknak miért van nekem, miért nincs, én annyit dolgozom, de mégsem értem el azt, és ki vagyok téve annak, hogy mi történik velem. A lélekmódváltás az egyfajta uralom átvétel, hogyha úgy így mondom, és ezt jó értelemben értem, hogy én uralom azt, hogy mi történik velem, tehát uralkodom akár az érzéseimen, akár a gondolataimon, és nem ők csinálják velem. Tehát nem vagyok, az áldozat szerepből kilépek, és átlépek egy túlélőbe. Az áldozatnak nincs tevőleges energiája, tehát az áldozat az fekszik a földön, és elszenvedi, ami vele történik. A túlélőnek ugyanazok a sebei, de már tud mit csinálni. Úgyhogy a lélekmódváltás könyv nekem az egyik legfontosabb, lényegében az utolsó fejezet arról szól, személyes példáimon keresztül mutatom meg, hogy lehet a lelket úgy ápolni, hogy átkerüljünk egy másik lélekmódba. Természetesen csak saját magamat tudom alapul venni, de átmegyek mindig a személyesből általánosba, úgyhogy ennek a könyvnek azért nem az a célja, hogy csak a sajátomat leírjam, hanem hogy használható legyen másnak is. Ezek icipici kis használható eszközök. Tehát nem egy óriási dolog, pont nem arról szól, hogy akkor innentől másfél órát kell mindenkinek meditálni, hanem fenntartható eszközök. És hogy ezt ki hogy keveri össze, vagy ki mit talál még mellé, az egyéni lesz. Tehát van még millió ezeken kívül. De hogy inspirációt tudjon adni, hogy milyen az olvasónak, mi az, ami tetszik, mi az, ami hozzáilleszkedik, mi lesz az ő egyéni módja arra. Nekem például az, hogy fölkelek reggel 5-kor, mozgok, meditálok, majdnem minden nap, nekem innentől változott meg, ez igen, ez energia, ez időbefektetés. Viszont én sokkal jobban szeretek magammal együtt élni, mióta ezt csinálom.
Nagyon tetszett az a rész a könyv vége felé, amit mondtál is, hogy fogadd el, vagy engedd el, semmilyen tanácsban nem jó már ez a két agyoncsépelt szó szerintem, de hogy más sztereotíp ilyen megoldási módról is írsz, hogy ez a, ha becsukódik egy ajtó, akkor kinyílik egy másik, ezek még mintha plusz terheket jelentenének.
Igen, hogyha ez ennyire felszínes, tehát ha csak idáig jöttünk, hogy valakit kirúgnak, és annyit mondunk neki, jaj, hát ha becsukódik egy ajtó, kinyílik egy másik, akkor ez olyan, mintha nem enni adnánk, csak adnánk egy szalvétát a helyet. Tehát, hogy tud lenni egy ilyen mondat nagyon-nagyon nagy segítség, hogyha magamnak találom meg. Véletlenül megtalálhat egy ilyen mondat, de sokszor kívülről leginkább az, hogy nem egy ilyen lehetőség, hogy nem éljünk el a problémában, hanem így tovább szaladjunk, csak hogy oda dobjunk valami kis falatkát, hogy tessék, hát akkor kelj fel, tudod, kelj fel, Jancsi, menj tovább. Meg ahogy én ezeket tapasztaltam, megint a kapcsolatra mennék, viszont nem jön létre kapcsolat. Tehát, hogyha oda vetek egy ilyen általánosságot, akkor én nem az illetőt látom és az ő problémáját, és nem kérdeztem meg, hogy te egyébként hogy vagy azzal, hogy kirúgtak. Tehát, hogy van kedved róla beszélgetni, és te igaznak érzed azt a mondatot? Vagy neked segít ez a mondat? Tehát például, hogyha megkérdezem, hogy segít-e az a mondat, akkor ő azt tudja mondani, lehet, hogy igen. De megint rá voltam kíváncsi, és nem a felszínen akartam egy kicsit azért eltávolodni ettől, mert az illetőnek problémája van, és akkor lehet, hogy nincs olyan nagy kedvem arról beszélgetni. Hanem, hogy te úgyis olyan erős vagy, te mindig olyan jól megoldod a dolgokat. Hát az is, hogy mekkora elvárás, hogy én legyek mindig nagyon erős, és oldjam meg a dolgokat.
Most egy kis zene, azután vegyük sorra azokat az eszközöket, amelyek jól jönnek ahhoz, hogy problémáinkat másként lássuk.